Én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek. Keressük ki a 89. Zsoltárt, és énekszóban magasztaljuk az Urat ennek a Zsoltárnak az éneklésével. Az első énekverstől kezdődően a 7. azokat a válogatott verseket, összesen 4 énekvers, énekeljük együtt. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Folytassuk imádsággal. Dicsőítettünk és magasztaltunk, Urunk, téged az ének szavaival, mert boldog nép lehetünk, téged ismerhetünk, követhetünk. Hódolunk előtted, mert mennyei atyánká lettél Jézus által. És köszönjük, hogy ő benne és ő általa nem csak szabadítót, hanem megtartót is adtál nekünk. Szeretnénk hálásan megköszönni neked minden jó téteményedet. Köszönjük, hogy a nehézségek során is tapasztalhattuk segítségedet, megoldásaidat. Áldunk téged, hogy segítetted az érettségizőket letenni a vizsgáikat sikeresen. Kérünk, segíts meg azokat, akik felvételiznek közülük. Ha pedig valami nem úgy sikerült, ahogy szerették volna, adj nekik békességet, nyugalmat. Köszönjük, hogy erőt adtál a pedagógusoknak mindent elvégezni. Kérünk téged, adj pihenést nekik is a nyár során. És add a te békességedet, nyugalmadat, pihenésedet tőled kapott ajándékképpen, lelki módon is nekünk, most is és a nyár során. Köszönjük a Neszmélyen levőket, áldunk mindent áldásodért, amit ott adtál a gyermekeknek, és kérünk, legyél ott azokkal, akik most vannak együtt a te jelenlétedben. Mi pedig, akik itt vagyunk, Urunk, és jöttünk a hívásra, szeretnénk veled találkozni. Akkor is, amíg soha nem jártunk templomban, szeretnénk megtapasztalni a csodát, hogy te megszólítasz. Akik pedig már évek óta jövünk rendszeresen, ismét szeretnénk élő üzenetet hallani tőled. Köszönjük, Urunk, hogy te tudod, mire van szükségünk, mert te jó pásztor vagy. Kérünk téged, szólíts meg így bennünket. Hadd halljuk a te hangodat. Amen. Helyünket elfoglalva, testvérek, hallgassuk meg Istennek írott igéjét, úgy, ahogy az szól hozzánk a római gyülekezethez írt levél 12. részéből, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele 12. részének 17. versétől kezdődően a 21. igeversig. Isten írott igéje így hangzik. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Ne álljatok bosszút magatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet annak a haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha a te ellenséged éhezik, adj neki enni. Ha szomjazik, adj innia. Mert ha ezt teszed, eleven szenet gyűjtesz fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. A pasaréti gyermekek is olyanok, akik hozzánk hasonlóan, akik már idősebbek vagyunk náluk, olyan természettel születtek erre a világra, amely természet, ha bántást tapasztal, akkor igyekszik bántással reagálni. Csendes héten voltunk az elmúlt héten velük, és rendkívül jó gyermekek voltak, könnyű volt őket nevelni, szeretni, de volt néhány nehezebb pillanat, amikor az ember szíve összeszorult, látva azt, amit én magam is átéltem gyerekkoromban, ha bántottak, igyekeztem visszabántani. Ha lehet, akkor még intenzívebben, még durvábban, mint amilyen bántás ért. Mert az emberi természet ilyen. Amikor az Úr Jézus az ő követői életét, gondolkodását, viselkedését a bárány természethez hasonlítja, akkor azért teszi, mert ezzel arra akar rámutatni, mennyivel másképp tud élni az, aki már megismerte az ő kegyelmét, szeretetét. A juh ugyanis olyan állat, amelyik nem tud bántani. Legalábbis nem tudja bántani az őt megtámadót. A juhnak egyetlen védelme lehet csak, és ez a jó pásztor. Az a pásztor, aki a legvadabb vadállattal szemben is megáll, és megvédi a bárányt. Ezért is van szüksége minden juhnak, minden juhnyájnak pásztorra. Nem csak nem tudnak enni, hanem nem tudnak védekezni is. Nem tud elszaladni, ha megtámadják, nem tud visszaharapni. Hiába vannak többen a nyájban a juhok, egy farkas is elég ahhoz, hogy elpusztítsa áldozatát. Jézus követői ilyenek, bárány természetük. De egy olyan világban, és erről szól mostani felolvasott ige szakaszunk, ahol még mindig vannak farkas természetű emberek. A farkas természetűek azok, akik még nem ismerik azt az életet, amelyet Istennel, Jézussal követve lehet élni, amely természetre az a jellemző, hogy bántja a másikat. Kifejezetten bántja azokat, akik másképp élnek már. Jézus ezért mondta a tanítványainak is, ne csodálkozzatok, ha majd gyűlölt titeket a világ, mert engem hamarabb gyűlölt, és ha engem gyűlölt, titeket is gyűlölni fog. Egy olyan világban kell élnie Isten népének, ahol farkas természetű emberek kifejezetten őket bántják. De az ilyen embereket is Isten népének a római gyülekezethez írt levél 12. része leírja, ugyanúgy szeretnie kell, mint például lelki testvéreit. Az apostol az első 11 részben ebben a levélben arról tesz bizonyságot, mit jelent Isten kegyelme, szeretete? Mit hozott el a mindenható Jézus Krisztus által? Hogyan lehet a kegyelem Istenbe vetett hit által a megtérő bűnösnek részévé? És milyen élet jellemzi azt, aki ezt komolyan veszi és ezt éli? Jézus követőjeként. Szeretetben él. Új természetet kapott, ezért szeretetben él. És olyan érdekes, hogy rögtön a lelki testvérek iránti szeretet megnyilvánulása után, és még mielőtt élne, írna az állampolgári kötelességről, szeretetről, a felsőbb hatalmasságok iránt a 13. részben, előtte azt tisztázza, hogyan élje meg a szeretetet azok iránt, akikkel kapcsolatban nagyon nehéz megélni, akik kifejezetten megnehezítik azt, hogy szeressék őket. Azért, mert gonoszok, gonoszul bánnak. Megtörténhet természetesen, hogy egy keresztény ember is hibázik, valamiben vétkezik, és ezért megérdemli a bántást. Most azonban nem erről van szó, hanem arról, amikor csak azért, mert Krisztus követője, és ez nem tetszik valakinek, bántja őt. Családban például csípős megjegyzésekkel, néha durva tetlegességgel, eltiltással. Munkahelyen vagy osztályközösségben, amikor a keresztény ember is felsúhajt, amikor meglátja azt a valakit belépni az ajtón, már megint kezdődik majd előről az, ami már eddig mindig zajlott. Aki miatt talán váltani szeretne már a munkahelyen, vagy alig várja, hogy befejezze az iskolát, mert már kibírhatatlan. Sajnos még gyülekezetben is lehet ilyen. Jézus azt mondta, vannak báránybőrbe bújt farkasok, azaz olyanok, akik kifejezetten ártani akarnak Isten népének, a gyülekezetnek, nem igazán keresztények, tervük az, hogy ahol csak lehet, Istennek ártsanak is gyermekeinek. De talán még nehezebb az, amikor egy keresztény gyülekezetben lelki testvérek viselkednek úgy, mintha még mindig farkasok lennének. Ez meg farkasbőrbe bújt bárány képe lehetne. És említsük meg, mert manapság erről is lehet sokat hallani, amikor egy hazában, egy országban, politikai életben az ellenfelek ellenségkép viselkednek egymással. És ez hathat keresztényekre is. Az apostol arra hívja fel a figyelmet itt, hogy azért nagyon veszélyes az, hogy a gonosz bántja Jézus követőit, kifejezetten, illetve most lehetne azt is mondani, hogy minden ember bántja a másikat. Ez a farkas természet része. De amikor ez történik, akkor nem csak a bántás okoz nagy fájdalmat, hanem az a tény, hogy ez a gonosz legyőzni akarja. Legyőzni és elpusztítani. A keresztény ember életében békétlenséget, tiszteletlenséget, gyűlölséget akar munkálni belülről, gonosszá akarja újra tenni. Az ős ellenség, a sátán van ugyanis minden ilyen támadás, bántás mögött. Akkor is, ha tudja az, aki bántja Isten népét, akkor is, ha nem. Az ilyen emberek mindig eszközök, csak nem az Isten kezében, sajnos. És a gonosz azt akarja, hogy amikor bántják Isten népét, akkor a juhok próbáljanak meg védekezni maguktól, de azok csak akkor tehetik ezt, hogyha ismét farkassá válnak. Juhfoggal nem lehet visszaharapni. Ahhoz farkasként kell reagálni, visszavágni. És ez a szörnyű, hogy ha juh védekezni akar magától, akkor ismét farkassá válik. Nem úgy viselkedik, mint a bárány pásztora, mint a pásztor báránya, hanem mint az ordas farkas. Az Isten nélkül élő, még Jézus nem ismerő ember pedig egyre mélyebbre húzza ez a fajta bántás, gonoszság. Egyre nagyobb lesz a gyűlölet, a harag. Én láttam olyan szomszédi kapcsolatokat, ahol szörnyűséges volt látni a szomszéd asszonyok arcát, mikor egymást meglátták. Elfordultak egymástól, köptek az utcán egymás mellett elmenve. Nem szóltak, de szörnyű volt látni azt a gyűlöletet, ami sugárzott a szemükből. És újra mondom, a gyerekek viselkedésén is jól megfigyelhető, hogy milyen a farkas természet szörnyűsége. Ezért tesz tönkre minden ilyen bántás, házasságot, családot, barátságokat. Az apostol nem véletlenül beszél tehát erről a szeretetről. Vannak olyan emberek, akiken keresztül a gonosz nyilvánul meg, és ez a gonosz le akarja győzni a jóságot. Ezek a farkas természetűek, a nehéz emberek, akiket nagyon nehéz elviselni. Az apostol azonban azt mondja, aki ismeri a kegyelmet, az még az ilyeneket is tudja, sőt kell is neki szeretni. És hogy ez mit jelent a gyakorlatban, erről szeretnék még szólni. Hogyan lehet szeretni az ilyen embert? Ami a természetben, az állatvilágban nem működik, és nem történhetik meg, az a lelki életben megvalósulhat. Az apostol ezzel fejezi be ezt a gondolatot, ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Gondolom, még egyikünk se látott olyan képet, ahol a bárány megette a farkast. De a lelkiedben mégis az történik. A bárány legyőzheti a farkast, illetve a bárány pásztora. Csak a lelki életben az valósul meg, hogy az Úr Jézus, mint a jó pásztor, az övény keresztül mutatja meg az ő hatalmát, erejét, és a jóság legyőzi a gonoszt. És a követői ebben lehetnek eszközök kezében. Nem csak védelmet tapasztalhatnak, hanem győzelmet is. Ez úgy megy végbe, ahogy az apostol itt mondja, Istenre vonatkoztatva, ne fizess gonosszal gonoszért senkinek, ne állj bosszút magadért, szeretteim, ne álljatok bosszút, hanem adjatok helyet a maharagnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Hogyan lehet szeretni az ellenséget, azt, aki bánt? Úgy, ahogy Isten is szereti. Most furcsa ezt mondani, hogy bosszú és harag, és az Isten szeretete. Hogy fér a kettő össze? Úgy, hogy az Isten bosszúja és haragja mindig a legvégső, az ellenség iránt. Hogyan viszonyul Isten az ellenségek iránt, a bűnösök iránt? Mit tesz azokkal, akik bántják az övét? Akikről mondja Zakariási ige, hogy aki titeket bánt, az ő szeme fényét bántja. Az apostol azt mondja, eljön az az idő, amikor az Isten haragja, jogos ítélete utolérje az ilyen embert. Amikor éppen bántás ér valakit közülünk is, akkor az nagyon fáj. De nem szabad elfelejteni, hogy a harag, a bosszú joga egyedül az Istené. Nem lehet önhatalmú a keresztény. Itt arról a fajta ítéletről beszél az írás, amelyet más ilyen úgy fogalmaz meg, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Amikor eljön az az idő, akkor Isten jogosan ítéli azokat, akik gonoszok. És az is igaz, hogy még a földi életben is bekövetkezhet, hogy valamikor már Isten nem tűri tovább az övé bántását. Az utolsó ítélet a manapon lesz. Ez a végső. De a földi élet során is megtörténik, hogy Isten azt mondja egy gonosz emberre, eddig és nem tovább. Gondoljunk a fáraóra, aki bántotta Isten népét annak idején, Mózes idejében. Vagy gondoljunk Góliátra, aki 40 napig gyalázhatta a népet, aztán jött Dávid és legyőzte. Vagy gondoljunk most még közelebbi időre, amikor a Ceausescu rezsim felbomlott. Sok minden megmaradhatott belőle, de Isten nem engedte tovább gyalázni az ő nevét. Amikor a Biblia lapjából vécipapírt csináltak, azután már nem sokára bekövetkezett Karácsony tájékán a pusztulás. A hívő ember ezt tudja. Ilyen az én Istenem, ki nem hagyja büntetés nélkül, hogy az övét bántsák. De mindig csak akkor jön ez, amikor már a legvégsőkig elment Isten szeretete, türelme és irgalma. Mert ez az érem másik oldala. Hiszen a római levél pontosan azt az irgalma szeretetet hirdeti meg az első 11 részben, amely azt mutatja, hogy Isten még az ellenségek iránt is irgalmasan kegyelmes és szerető. Jézus nem véletlenül mondta azt a mennyei atyára vonatkoztatva a Máté evangélium 5. részében, a hegyi beszédben, hogy Isten felhozza a napját jókra és gonoszakra. Esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert az Isten, mint a teremtő Úr, gondot visel még a gonosz teremtményeire is. De az igazán nagy evangélium és örömhír az, amit a római levél 5. része abban fogalmaz meg, hogy Isten Jézus Krisztust akkor küldte el, és azokért küldte el, akik bűnösök, sőt, akik ellenségei. Az Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Vagy így folytatja, miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel. Az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Amikor bántanak bennünket Jézus nevéért, akkor olyan könnyen elfelejtjük, hogy valaha mi is ellenségek voltunk, meg bűnösek. És Isten kegyelme nélkül most is azok lennénk. De Isten szeretete és irgalma éppen abban mutatkozik meg, hogy Jézus, a megváltó, a jó pásztor az életét azért adta, hogy nem csak a bűnösök, hanem még ezek a gonosz ellenségek, bűnösök is, megtérhessenek, élhessenek. A jó pásztor életét adta a juhaiért. És testvérek, a legádázabb ellenségre is úgy tekinthet a hívő ember, mint aki bármikor farkasból juhocskává lehet. Mert az Isten bosszú álló, de csak a legvégén. Az érem másik oldala az Isten kegyelme és szeretete. Ezért mondja itt az ige, hogy a gonoszt jóval győzd meg, mert a mi mindenható úrunk jósága, irgalma legyőzi a legnagyobb gonoszságot is. Bennünk is. Mert lehet, hogy most mi valaki másra gondoltunk esetleg, aki minket bánt, csak nagy baj az, amikor mi is bántunk másokat. És legtöbben úgy jártunk, talán, hogy amikor már fájt az, hogy miattunk szenvednek mások, akkor döbbentünk arra rá, hogy segítség kellene. És milyen nagy Isten szeretete, hogy akármilyen nehéz, elrontott élet után is lehet újat kezdeni Istennél. Mert Jézus Krisztus, a jó pásztor, meghalt ezért. A jó legyőzi a gonoszt, mert Jézus a jó pásztor. Aki ismeri ezt a szeretetet, és amikor bántják, és erre a szeretetre tud nézni, az meglátja a legkiállhatatlanabb, legszeretetlenebb emberben is nem csak Isten teremtményét, akit tisztelnie kell, hanem meglátja a kegyelemre szoruló bűnös embert. Hiszen jaj neki, ha egyszer utolérje az ítélet. Ez a fajta viszonyulás, ez egyfajta állapot, viselkedésmód, illetve az adott helyzetben megért válaszreakció. Azért szerettem volna felolvasni a 17. verstől kezdődő részeket, hogy láthassuk, hogy az apostol azt mondja, amennyire rajtatok áll, éljetek minden emberrel békességben, legyen gondotok a tiszteletre, a tisztességre. Azaz, amennyire lehet, békességben éljél, még az ellenségeddel is. Sőt, Jézus azt mondta, szeressétek ellenségeiteket. Nem arról van szó, hogy az ellenség is békességben akarna élni velünk, hanem arról van szó, hogy mi hogyan éljünk velük. Ne adjunk okot a békétlenségre, törekedjünk a lelki békesség megőrzésére. Lehet, hogy a szomszéd vagy a munkatárs ordítozik, és talán akkor érdemes csendben maradni, és nem visszaordítani, ha lehet még hangosabban. Megtörténik az is, hogy valakinek mindig az igazság érzetét támadja ez a gonosz ellenség. És olyankor az igazságról kell lemondani. Nem az Isten igazságáról, hanem a magunkéről. Arra emlékszem, hogy otthoni gyülekezetemben, amikor hazamentek az asszony testvérek keddi imaóráról este, legtöbbjüket a férjük mindig úgy várt, hogy már megint késtél. Volt, amikor késtek is, de nem mindig. És olyankor is csendben kellett maradni. Nem lehetett visszavágni. Jaj, amikor már esetleg a segítőtárs, a házastárs ellenséges viszonyban van. De még akkor is legyőzi a jó a gonoszt. Legyen gondotok a tisztességre, pedig azt jelenti minden ember előtt, hogy a tiszteletadás nem marad el, míg az ellenségekkel kapcsolatban sem. Testvérek, ha ez így működne a politikai életben, akkor tényleg legfeljebb ellenfelek lennének a különböző pártok, és nem ellenségek. De az sem mindegy, hogy a keresztény ember megadja a tiszteletet televízión keresztül, vagy újságot olvasva annak a vezetőnek, akiről a 13. részben ír tovább az apostol. Az újfordítású Biblia ezen a helyen azt mondja, arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó, kedves vagy tiszteletre méltó. Ez egyfajta beállítódás. Aki így igyekszik megélni a legnehezebb emberek iránti szeretetet is, tiszteletet, békességet, az akkor is tud szeretettel viszonyulni ezek iránt, az emberek iránt, ha éppen támadják, bántják. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. Magatokért bosszút ne álljatok, hanem adjatok helyet a maharagnak. Vagy ahogy egy másik fordítás mondja, bízzátok Istenre. Én tudom, hogy néha az én imádságom is olyan volt, hogy amikor valaki megbántott, azt komolyan vettem, hogy hagyjam Istenre, de azért imádságban elmondtam Istennek, hogy én hogy képzelném el, hogy hogyan álljon bosszút, és ha lehet minél hamarabb. Mert azért az lenne az igazi megoldás, ha láthatnám, hogy hogy szenved az a valaki, aki bántott engem. És ebben még úgy tűnik, hogy a bosszú zsoltárok támogatják is a hívő embert. De azok a zsoltárok, amelyekben Dávid is néha bosszúért kiállt, éppen azt írják le, hogy hogyan kell Istenre bízni ezt a kérdést. A gond ott van ugyanis, hogyha az imádságban megjelenik ez a fajta bosszú vágy, akkor már nem arról van szó, hogy a jó legyőzi a gonoszt, hanem még az imádságot is legyőzte a gonoszság érzése. Áthatja. És nem Istenre bízzuk, hanem a bárány próbálja a jó pásztort irányítani. Dávid király élte meg nagyon szépen, több helyzetben is azt, amikor bántották, és őt tényleg sokszor bántották, hogy hogyan kell Istenre bízni a dolgot. Amikor Nábál, akinek a juhait őrizte menekülésekor, talán emlékszünk a történetre, és amikor ment volna a társaival együtt kérni juhnyírás idején, meg juhvágás idején, akkor Nábál nem adott neki gonoszul. Ő jóval segítette, Nábál pedig gonosszal fizetett. Akkor Dávid kardot ránt, és el akarja intézni a dolgot, bosszút állni azért, aki ilyen gonosz. És a Nábál felesége figyelmezteti őt arra, hogy Istenre kell bízni a bosszút. És Dávid ezkor hálát ad, hogy nem engedte Isten, hogy maga szerezzen magának igazságot. Nem véletlen, hogy amikor pedig Saul király támadja őt, és lehetősége lenne ott a barlangban, mert Saul elment vécézni a barlangba, a barlangban lehetősége lenne megölni őt, mert ott sötét van, és a barlang belsejében léve nem látja király, és a katonák láthatják, hogy ott van Dávid és az emberei. Levágja Saul király felső ruhája szegélyét, de akkor megszánja, és azt mondja, nem emelhet kezet az úr felkentje ellen. Majd nem engedi az embereinek se, hogy bánthassák a királyt. És amikor Dávid kimegy, és leleplezi Saul király előtt önmagát, és igazolja, hogy ő nem akarja bántani Izrael királyát, akkor ezt mondja, az Úr tegyen ítéletet közöttem és közötted. Ő álljon bosszút, az Úr álljon bosszút érettem rajtad, de az én kezem nem lesz ellened. Legyen az Úr az ítélő bíró, tegyen ítéletet közöttem és közötted. És ő forgassa az én ügyemet, és szabadítsa meg engem kezedből. Dávid számára megvalósult az, hogy nem győzhette le a gonosz. Ő benne is ott volt az az indulat, hogy akkor most megfizetek. De amikor Istenre figyelt, amikor engedte, hogy Isten kegyelme, szeretete és irgalma járja át az ő lelkét, akkor a viselkedésén is meglátszott ez az adott helyzetben. Szeretném itt megemlíteni azt, mert erről nem szeretnék bővebben beszélni, hogy az a bizonyos szene gyűjtesz a fejére kifejezés sokféleképpen értelmezhető az írásmagyarázók szerint. Vannak, akik pozitíve értelmezik, és azt mondják, hogy amikor a gonoszért jóval fizet valaki, azaz bántják, de ő igyekszik szeretni, gondoskodik róla, akkor végső soron abban a gonosz emberben valamilyen fajta lelkiismeret furdalás törhet elő, egyfajta bűnbánatot is tarthat akár. Például Saul király is akkor ott. A lényeg tehát, hogy elkezdi égetni valami belülről, ami aztán esetleg megváltoztathatja azt a gonoszt. Akik pedig negatíve értelmezik, azok azt mondják, hogy ha valaki a gonosszal szemben jóval válaszol, akkor ő igazolja maga jóságát, és engedi Istennek az ítéletet, akkor a gonosz ítélete még nagyobb lesz. Eleven szenet gyűjteni, azaz nagyobb lesz az ítélet. Azonban a lényeg mégiscsak az, hogy ezt a fajta eleven szenet gyűjtesz a fejére gondolatot, az előzi meg, hogy azért, ha ijezik az ellenséget, adj ennie, ha meg szomjazik, adj innia. Azaz, lehet, hogy még az ellenségednek is lesz szüksége. Az jutott eszembe ezt a gondolatot, átgondolva, hogy sokszor ezt kívántam, bárcsak lenne már neki is olyan szüksége, mint nekem. Mert az a baj, hogy neki nincs általában. De van, amikor van. Éhezik, vagy szomjazik. Itt a szó szoros értelemben éhezésről és szomjazásról van szó, de természetesen szó lehet lelki módon való éhezésről és szomjúságról. Volt, amikor megfigyelhettem azt, hogy valaki azért bántott, mert neki is volt valami lelki fájdalma. És kin önthette ki a haragját, hát valakin, akiről azt érezte, hogy talán nem fog visszaütni. Éhezett valamilyen fajta irgalomra és szeretetre. De azonban a lényeges most az, hogy a hívő ember, amikor az őt bántóra tekint, aki éppen megütötte talán a szó szoros értelmében is, láthatja, hogy neki is van szüksége. Amikor bántanak minket, akkor arra gondolok, hogy nekem szükségem van bosszúállásra. De aki Istenre tekint, láthatja Isten kegyelme és irgalma által, hogy még annak az ellenségnek is van szüksége. És ez a szeretet, amikor még az ellenségnek is azt adom, amire neki van szüksége. Jézus, amikor arról beszélt, hogy szeresd fele barátodat, akkor éppen erre hívta fel a figyelmet az irgalma samáriai példájában. Azt ad, amire szüksége van. Ez igaz az ellenségnél is. És már idéztem azt, és utaltam arra, hogy kegyelemre szoruló bűnös ember az ellenség. Lehet, hogy őnek is éppen arra a szeretetre és irgalomra van szüksége, ami bennünket is, az ellenségeket Jézushoz vont. Saulus mindenképpen ilyen volt. Az apostol cselekedetéről írott könyv leírja, hogy István vértanú haláránál ott volt ő, mint fiatalember, és őrizte a felső ruhákat. És utána Saulus egyre áldázabban elkezdte üldözni az egyházat. De amikor megtérése után bizonyságot tesz arról, hogy hogyan is ment végbe az ő megváltozása, az ő pálfordulata, ahogy szoktuk mondani, akkor utal arra, hogy ő ott volt azok kivégzésénél és elítélésénél, akiket megöltek. Ott volt István vértanú halálánál is. Biztos, hogy ő benne valami elindult már akkor, csak akkor még rugódzott ellene. De Isten már elkezdett benne munkálkodni. És egyre áldázabb ellenség lett, de közben Isten kegyelme már egyre inkább áthatotta őt. És a damaszkuszi úton megtért. Mert, és ezzel szeretném befejezni, Isten erejével a gonosz annyira legyőzettetik a jó által, hogyha kell, az a gonosz ember jóvá lesz. Abban az értelemben, ahogy mondtam már, a farkas bárányjá lehet. Saul király esetében azt láttuk, hogy Isten megvédte Dávidot, és Saul egyszer meghalt, és Dávid lett a király. És úgy látjuk, hogy Saul király nagyon nyomorultul halt meg. A másik Saul, aki Pál is, viszont apostollá lett. Mert az ellenség vagy elpusztul, vagy megtér. Mert a jó legyőzi a gonoszt. És természetesen számunkra biztos, hogy az az igazán bátorító és örömteli, amikor azt láthatjuk, hogy az áldáz ellenség egyszer csak lelki testvérjé lesz. Az ordas farkas juhocskává lesz. Mert a szeretet, ha kell, sok bűnt elfedez. És Jézus szeretete ilyen. Ezt megélni, ezt a fajta szeretetet csak az tudja, aki ismeri a kegyelmet és az irgalmat. Amikor abban a helyzetben bántanak bárkit is közülünk, csak imádság által tud Istenre figyelni, arra emlékezni, kicsoda ő, és ő hogyan viszonyul az ellenség iránt. És ő benne bízva lehet egyedül engedelmeskedni annak a szeretet parancsnak, amiről itt az apostol beszélt. Az ellenség szeretete nem annyira érzés, az inkább engedelmesség. Azt adni, amire szüksége van neki, megbocsátásra, áldozathozatalra. Adni azt, amire szüksége van. És ezáltal a keresztény embert sem győzheti le a gonosz, hanem a gonoszt legyőzhetjük a jóval. Mert Jézus a mi pásztorunk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked azt, mennyei édesatyánk, hogyha bennünket is, farkas természetűeket, juhocskáiddá formáltál az újjászületés során. Köszönjük, hogyha megváltozhatott a gondolkodásunk, viselkedésünk. Köszönjük, amikor megoldottad nem csak a saját lelki bajainkat, hanem a házasságunkat, a családunkat is. Meggyógyítottad, helyreállítottad. És szeretnénk ennek az ígének a fényében hálát adni neked, amikor szenvedhettünk a te nevedért, és adtál erőt elhordozni, sőt ahhoz is, hogy a jó legyőzhesse a gonoszt. Bocsáss meg, kérünk, mindazonáltal, amikor a magunk bosszúja, igazságérzete győzedelmeskedhetett, és nem a te szereteted és irgalmad. Könyörülj meg rajtunk azért, mert nem tudtuk mindig szeretni a nehéz embereket. Köszönjük, hogy lehet változnunk, gyógyulnunk ebből most. Kérünk arra téged, hogy amikor hazamegyünk, megyünk a munkába, vagy megyünk olyan helyre, ahol tudjuk, hogy nehéz emberek vannak, segíts szeretetben hordozni őket. Arra kérünk téged, Urunk, engedjük, hogy a te békességed töltsön be bennünket, és a te isteni szereteted és irgalmad áradhasson rajtunk keresztül, még az ilyen emberekre is. És kérünk, könyörülj rajtunk, hogy a gyülekezetünkben is tisztuljunk, újuljunk meg, tudjuk egymást is szeretni, hittel igazán. Arra kérünk, Urunk, téged, segíts ezzel a lelkülettel imádkozni másokért, míg az ellenségeinkért is. Könyörülj meg rajtunk, hogy tudjunk imádságban hordozni másokat kitartóan. Szeretnénk népünket, népünk vezetőit is a szeretet nevében elébet hozni. Kérünk, adj nekik is megtérést, akik nélküled élnek, és segítsd őket népünk vezetésében. Kérünk arra téged, te legyél azokkal, akik majd az unióban lesznek képviselők. Segítsd őket is jó döntéseket hozni. És arra kérünk téged, áld meg a mostani keresztelői Isten tiszteletünket. Hadd lessen a keresztelendő családdal együtt örömünk és boldogságunk te benned. Köszönjük azt a szeretetet, amely összekapcsol a hitben. Arra kérünk téged, hogy tudjuk mi ezt a szeretetet képviselni itt is, és a világban is. Kérünk, segíts átélnünk ezt a csodát, hogy nem győz le a gonosz bennünket semmilyen formában sem, hanem te általad a jó legyőzi a gonoszt. Kegyelmedért Jézus nevében kérjük ezt tőled. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mielőtt pedig hazatérünk, keressük ki a 300. dicséretünket. A 300. dicséretünket énekeljük el. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Vegyük Isten áldását. Én tartom meg juhaimat. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége maradjon velünk. Amen.